Füles bagolyolvasó. Krúdi Gyula, a hűséges tótok, az ajnáskői grófi család nevezetes volt arról, hogy benne az asszonyok vitézség és rátermettség dolgában éppen úgy megállták a helyüket, mint akár a férfiak. Sőt, ha lehetséges, még valamivel jobban. A család eredetét a honfoglalókorig viszi vissza, és minden időben vitézkedés volt az ajnáskőiek kenyere. Nem volt olyan háború, amelyben egy-két ajnáskői ki ne tüntette volna magát. Sőt, ha idehaza Magyarországon békességes idők voltak, az ajnáskőiek elmentek idegen országokba, ahol éppen macslobogtatta zászlóját. Dicsőséggel, gazdagsággal tértek vissza honukba. A családi levéltár számos ősről tud, akik nagy kitüntetést szereztek idegen országokban. A középkorban sziklavárakban laktak, és onnan háborúztak. Néha a király mellett, néha a király ellen. A fő dolog az volt, hogy mindig hadakozzanak, mert a békét nem szerették. Ebben a vitézkedő famíliában az asszonyok éppen úgy háborúztak, mintha férfiak lettek volna. Eltanulták a vitézkedést a férfiaktól, és a páncélinget felhúzták a patyolat testükre, derekukra kardot kötöttek, ha a közelben háború volt. A felvidéken, amerre az ezüst színű vágfut zöld hegyek és sűrű erdők között, még ma is emlegetik a régi mondást, ha nem bírja hegy magában ajnáskői, segít neki ajnáskőiné. Ezt a közmondást úgy kell értelmezni, hogy az ajnáskői családasszony tagjai gyakran siettek a férfiak védelmére, ha azok bajban voltak. A fenyővári kastélyban, ahol a család lakott, 200 lépés hossza volt annak a boltíves folyosónak, amelynek falain váltakozva fügtek az ősök és az ősasszonyok képei. Mindegyik ajnáskői mellett ott volt a felesége is, és az asszony éppen olyan páncélinget viselt, mint a férfiú. Kezükben kard, fejükön sisak. Csupán egyetlen asszonykép függött a hosszú arckép sorban, amelyről hiányzott a kard és a páncél. Egy szőkehajú és ábrándos tekintetű, fehér arcú hölgynek a képe volt az, a hölgy kezében kis virágbokrétát tartott, és szinte hihetten nézett szét a szomszédain, a páncélinges asszonyokon. A kép sarkában az ajnáskői címer, aranykoronás páva és a kardrózsák között. A címer körül régi módi betűk hirdetik, hogy a kép ajnáskői Veronát ábrázolja. A családban azt szokták mondani, hogy ez a fehér inges, páncéltalan leányzó volt a legvitézebb, legbátrabb valamennyi ajnáskői között. Soha sem háborúzott, soha török főket nem vagdalt, de ahelyett feláldozta fiatal életét a család érdekében. Az ajnáskőiek ugyanis valamely összeesküvésben találtattak, amely összeesküvés egyszerre nyakát szegte volna a famíliának. De előállott ajnáskői Verona, és magára vette valamennyi összeesküvőnek a bűnét. A szép Verona ezért Pallos által halt meg, a család pedig kegyelettel őrzi emlékét. A több évszázados kastély ott a vág mellette le van történelmi emlékekkel. Minden emlék az ajnáskőiek vitézségét és hazaszeretetét hirdeti. A középkori sziklavárak elpusztultak, romba dőltek, az ajnáskőiek nagy hatalma, gazdagsága nagyon megkisebbedett, de az asszonyok mindig megállják helyüket a famíliában. Abban az időben asszonytalan volt a fenyővári kastély. Az olajfestmények asszonyain kívül csupán egy eleven asszony volt a kastélyban, Karolina asszony, egy idős német hölgy, akinek nem annyira a vitézkedés, mint inkább a nevelés volt a kötelessége. Ő volt a nevelőnője ajnáskői Flórának. Amidőn a grófnét nehéz érc koporsóban levitték a hegyoldalba, ahol mozdulatlan ciprusfák és sötét tamarizbokrok alatt aludtak az ajnáskőiek, várván a feltámadásra, sevégből némelyik még a fegyvereit is magával vitte a koporsóba. Ajnáskői gróf kijelentette, hogy nem tud bánata miatt a kastélyban maradni, és külső országba utazott. A kastélyban a felügyeletet egy nyugalmazott lovas kapitány, bizonyos Boronkai Gáspár vette át. A kapitány távoli rokonságban volt ajnáskői gróffal, és miután köszvénye miatt meg kellett válnia a hadseregtől, a fenyővári kastélyban gyakorolta tovább azt, amit katonáéknál rendnek és pontosságnak neveznek. A kastélyban katonai fegyelem uralkodott, mint egy kaszárnyában. Különösen azután, hogy ajnáskői gróf külföldre utazott, itt hagyván a kastélyt, benne a bicegő kapitányt és Karolina asszonyt, egyetlen leánya, Flóra kisasszony felügyeletére. A kis gróf kisasszony akkor töltötte be 15. életévét, amikor a kalocsai zárdából sürgősen hazahozták. A szegény grófnénak már csupán annyi ideje volt, hogy megáldja leánykáját, aztán örökre lehunyt a szemét. Flóra itt maradt a páncélinges ősök társaságában, és naphosszat bánkódva ült a torony szobában, ahonnan messzire kanyargó országutat lehetett látni, míg Boronkai kapitány katonásdit játszott odalenn az udvaron a cselédekkel és környékbeli parasztokkal. A kapitánynak egész kis hadserege volt. Ha a kastélyban megrecsent a hadikürt, odalenn Fenyőváron meghúzták a harangokat a toronyban. A szél vitte a harangcót, és a parasztok mindenfelől gyülekeztek a kastély udvarába. A voskoros tótok nagy része kiszolgált katona volt, egy némelyik éppen boronkai kapitány századában szolgált Nyitrán. Jókedvűen ütögették össze a sarkukat, amikor feszesen jelentkeztek a kastélyban Sinkovics Jánosnál, az öreg kulcsárnál, aki piros huszársapkákat osztott ki közöttük. Sorakoztak az udvaron, és mindenféle katonai gyakorlatokat végeztek. A kastély fegyvertárában volt annyi rozsdás kard, fegyver, hogy négyszer akkora hadsereg felszerelésére is elég lett volna. Gyakorlat után a kulcsár elszedte a tótoktól a fegyvert, elment mindenki a maga dolga után. Boronkai kapitány pedig jókedvűen jelentkezett Flóra gróf kisasszonynál. Nos, kontesz, meg van-e velem elégedve? Megírhatja a papának, aki a maga idejében a legdaliásabb főhadnagy volt a gróf Kolovrat dragonyos ezredében, hogy boronkai kapitány nem felejtette el a dolgát. Flóra nem állhatta meg, hogy ne nevessen a vitéz kapitányon, akinek torzomborz bajusza úgy mozgott, mint egy kandúr macskáé. Egyébként egyhangúan folytak a napok a fenyővári kastélyban. Flóra félbehagyott iskolai tanulmányait folytatta Karolina asszony felügyelete alatt, míg a hosszú téli estéken hosszú-hosszú regényeket olvasott, mi alatt a kandallóban, amelyet óriások számára építettek, nagy hasábfák lobogtak. A hegyoldalt, ahol a zajnáskőiek aludták örök álmukat, olyan magas hó borította, hogy a ciprusoknak csak a hegye látszott ki, és a Flóra szívéről lassan-lassan múladozni kezdett a nagy bánat. Karácsonykor egy nagy kosár pármai kivolya érkezett a kastélyba. Ajnáskői gróf küldte a leányának külföldi bolyongásából. A felét az édesanyádnak küldöm, írta a gróf, a másik fele legyen a tied. Flóra erre azt cselekedte, hogy az egész kosári bolyát az édesanyja sírjára szórta, magának csupán egyetlen szálat tartott meg. Azon kívül megkérte boronkai kapitányt, hogy gyűjtse össze a kastély udvarán a környékbeli szegény gyermekeket. A vitéz kapitány sértődötten mozgatta a bajuszát. Én katona vagyok, dörmögte, nem dajka. De azért csak engedelmeskedett kisúrnője parancsának. A nagy hó miatt szánkókon hozatta a gyerekeket. Az udvaron ez alatt óriási karácsonyfát állítottak fel, amely meg volt rakva minden jóval. Az aranyos külsejű cukrocskák mellett kis csizmák és boskorok lógtak, a narancsok és viaszgyertyák mellé prémes bekecskék, sipkáskák voltak akasztva. A fenyővári Jézuska tudta jól, hogy mivel örvendezteti meg igazán az ő kedvenceit. Flóra kisasszony pedig ott sürgött forgott a karácsonyfa alatt, és a kis csizmák, bekecsek, sapkák sorban lekerültek az öldgajról, s ugyanakkorra elfogyott az utolsó darab cukor is. A gyerekek énekelve mentek lefelé a hegyoldalról a falujukba, és Flóra kisasszony ragyogó orcával nézett utánuk. Lássa, kapitány úr, fordult boronkaihoz, ez az én hadseregem. A kapitány dörmögött valamit a bajusza alatt, nem lehetett tudni, hogy mit. Néhány nap múlva aztán levelet mutatott a gróftól. A méltóságos gróf abban a véleményben van, hogy a kontesz hadserege többet ér, mint az én hadseregem. Látszik, hogy ajnáskői gróf már régen megvált a tényleges szolgálatból. Karolin asszonynak az a véleménye volt a kapitányról, hogy nem tiszta eszű ember ő kegyelme. Különösen akkor erősödött meg ezen meggyőződése, amikor a kapitány egy szép napon hozzáfogott a kastély régen beomlott bástyáinak a kiépítéséhez, a sáncok kijavításához és a régi vízvezeték helyreállításához. Mi alatt a kőművesek ezeket a munkákat végezték, boronkai kapitány igen titokzatos arccal járt kelt, és nagy tanácskozást folytatott Sinkovicssal, a kulcsárral, aki kiszolgált huszár volt. Karolina néni aggodalmasan csóválta a fejét. Azt hiszem, kontesz, jó lenne értesíteni a méltóságos urat. Sehogy sem tetszik nekem a kapitány. Még egészen megbolondul itt a nyakunkon. Mit csinálunk aztán vele? Flóra gróf kisasszony osztozott ebben az aggodalomban. Boronkai uram úgy tesz, mintha legalábbis a szomszédban tanyázna az ellenség, jegyezte meg. Pedig tudomásom szerint egész Európában sehol sincs háború. Boronkai kapitány mint titokzatosabb arccal járt kelt a fenyővári kastélyban. A hadikül gyakrabban recsent meg a kulcsár szájában, és az összegyülekező tótok aggodalmasan sugdolóztak egymás között. Háborúba megyünk, mondták a tudósabbak. Ugyan ki ellen, nincs most háború, felelték a kételkedők. Majd lesz, ha nincs. Megyünk a császár ellen. A császár ellen, még 200 esztendeje sincsen, hogy a hegyek ezt a kiáltást visszhangozták, és Rákóczi Ferenc tárogatói megszólaltak. Szűz Máriás lobogót lengetett a vág felett a kószáló szél, és a hűséges tótok elmentek verekedni a császár ellen. Az öregebbek még emlékeztek a mesékre, regékre, amelyeket gyerekkorukban hallottak a kurusz és labanc világból. Ti melyik párton voltatok? Kérdezte boronkai kapitány. A kurusz párton. Felelték. A tótok mindig kurucok voltak. Ajnáskői Flóra hallgatta ezeket a beszélgetéseket. Nem sokat értett az egész dologból. A kastélyba, ami újság járt, azt mind a kapitány olvasta. Mit is olvasott volna Hajnáskői Flóra az újságokból? Ott voltak a regények, amelyeket a hosszú estéken Karolina nénivel együtt olvasott. Egy napon Boronkai kapitány felvette régi katonaruháját, derekára csatolta kardját, és kifényesítette sarkantyúját. Így, teljes díszbe öltözve, tisztelgett a kastély úrnőjénél, Hajnáskői Flóránál. Komtesz, szólt komoly hangon a kapitány, a haza veszélyben van. Az országban kiütött a forradalom, mindenfelé elkezdődött a nemzetharc a szabadságáért. A haza hívja a fiait. Hajnáskői Flóra csodálkozva nézett a kapitányra. Boronkai uram, miért mondja ezt nekem? Sürgős levelet kell küldenie édesapám után. Hogyha a haza szólítja őt, eljön a földkerekség túlsó oldaláról is. Már küldtem levelet, felelte Boronkai jelentőség teljesen. Nem is egyet, de 12-t. Megírtam a méltóságos úrnak, hogy verbunkos huszárok járják be a falukat, és tótjaink égnek a vágytól, hogy fegyvert kapjanak a kezükbe. Harci kiáltás száll végig a falvakban. Nincsen gyermek, nincsen öreg ember, valamennyien férfiak lettek egy napon, amely napon meghallották segélykiáltását mindnyájunk édesanyjának, a hazának. Hajnáskői Flórának lassan sötét pír lepte be az arcát. Fekete szemében fény villant meg. Hol van az apám? Kérdezte türelmetlenül. A kapitány elboruló arccal folytatta. Megírtam a grófnak, hogy itt rendben van minden, és amely percben rendeletet küld, azonnal hozzáfoghatok az ezred felállításához. Egy Hajnáskői nem mehet kevesebbet magával hazája segítségére. Oda künfügnek a folyosón az ősök arcképei, közöttük nem egy olyané, akinek saját ezrede volt a török ellen vívott harcokban. Később felállították az Hajnáskőiek ezt az ezredet, valahányszor szükség volt rá. A kuruc háborúk diadalmas csatái saját ezredeik élén találják az Hajnáskőieket. De nem kímélték a pénzt akkor sem, amikor Mária Terézia királyunk kezdő szóval fordult a magyar nemzethez. Hajnáskői Felicián állította fel azt a híres fehér bocskoros ezredet, amely tetőtől talpig fehérbe volt öltözve. A hófehér vitézek hegykeléptekkel masíroztak el a királynő előtt Szilézia felé. Amikor pedig visszajöttek, egynek se volt többé fehér a ruhája. Sötét barna volt az a rátapadó vértől, amelyet ütközetekben folyattak az Hajnáskői katonái. A napóleoni háborúk sem találták lustán az Hajnáskőieket. Két teljes ezredet bocsátottak Ferenc császár rendelkezésére. Flóra gróf kisasszony türelmetlenül vágott közbe, nos, mit válaszolt atyám? Boronkai kapitány tarsolyába nyúlt, és onnan a gróf levelét vette elő. A válasz megérkezett. Hajnáskői Rudolf gróf azt rendeli, hogy semmit se rendel. A tótok maradjanak szépen otthon, majd felállítja az ezredet, ha annak ideje elérkezett. Csak hogy nem ám a forradalmárok segítségére, hanem azon rebellis hadleverésére, a császár szolgálatára. Ami pedig engem illet, ha olyan nagyon verekedhetnékem van, azonnal hagyjam el a kastélyt. El vagyok bocsátva, ezt jöttem bejelenteni, kedves Flóra Contess. Boronkai kapitánynak reszketett a hangja az utolsó szavaknál. De erőt vett magán, megsodorta bokros bajuszát, és néhányat köhintett. És hogy semmit se hallgassak el, folytatta, a kastély és az uradalom kormányzására már kirendelte a gróf úr megbízottját, Szekre Diego személyében. Ugyan ki legyen az? Kérdezte Flóra, véletlenül ismerem, felelt a vén katona, bár sohasem dicsekedtem az ismerettségével. Szekre Diego hadnagy volt az én időmben a gróf Kolovrat dragonyosoknál, akiknek egyedül szabad fehér lovaglónadrágot viselni a lovasok között. Ezt a kitüntetést az ezred Mária Terézia királynőtől kapta azon alkalomból, hogy vitézül verekedett a sziléziai hadjáratban. A kapitány még sokáig folytatta volna hadtörténelmi előadását, ha az udvarról felhangzó lónyerítés más irányba nem tereli a gondolatait. Hív a lovam, érzi ő is, hogy háborúba megyünk. Búcsúzni jöttem, Contess. Flóra megindultan nyújtotta kezét az öreg katonának. Az lehajolt és megcsókolta. Csak annyit akarok mondani még, Contess, hogy odakünn a folyosón, ahol az ősök és ősasszonyok arcképei fügnek hosszú sorban, jobban megtanulhatja a hazaszeretet, mint Karolina asszony összes könyveiből. Találod akünn fiatal leányokat, gyönge menyecskéket az Hajnáskői ősök között, akik kardot kötöttek az oldalukra, amikor a haza szólította őket. Éppen úgy tudták szeretni a hazát, mint ahogy a férfiak szerették. Bármit tesz, Contess, gondoljon arra, hogy erejében Hajnáskői vér folyik, annak a nagy nemzetségnek a vére, amelyben az asszonyok éppen úgy vitézkedtek, mint a férfiak. Karolina néni az utolsó szavaknál a szalomba lépett, és tetőtől talpig végigmérte a kapitányt. Remélem kapitány szólt éles hangon nem akarja a katonái közé sorozni Hajnáskői Flórát. A kapitány mosolygott bozontos bajusza alatt. Miért ne, igen szép huszárgyerek válna belőle. Karolina néni erre végképpen elvesztette türelmét, amely különben is mindig nagyon gyönge lábon állott, ha Voronkai kapitányról volt szó. A csípőre tette kezét, és hangja olyan éles lett, amilyen éles hangot erről a mindig csöndes, jámbor és istenfélő idős hölgyről alig lehetett volna feltételezni. Hallja, kapitány, hogy maga megbolondult, ahhoz nekünk semmi közünk. Más rendes ember is elvesztette már az eszét, ami különben önnek sohasem volt. De már azt kikérjük magunknak, hogy bolondságaival bennünket félrevezessen. Menjen Isten hírével, míg nem haragszunk önre. Meg vagyok győződve, hogy a méltóságos gróf úr is megbocsát önnek, ha egyszer megbánja a tettét. No, azt a bocsánatot már kötve hiszem, morogta a vén katona. A gróf úr Bécsben van, és a császár szolgálja. Én Magyarországon vagyok, és a hazámat szolgálom. Majd elválik, hogy ki erősebb a császár vagy a nemzet. Mi a gróf úrral ellenségek vagyunk. Menjen már, Voronkai, szólt szinte könyörgő hangon Karolina néni, mert észrevette, hogy az utóbbi percek alatt Flóra Contessnek minden vérrel hagyta arcát. Elfehéredett még az ajka is, és a keze görcsösen kapaszkodott bele egy szép támlájába. A kapitány összeütötte a sarkantyúját. Meghajolt, és hátrafelé lépett. Flóra most felemelte a kezét. Kérem, Voronkai úr, tehát azt gondolja, hogy az én apám. A vén katona ilyetten szólt közbe. Kezét csókolom, én semmit sem gondolok, Contess. Én csak azt gondolom, hogy az olyan vén katonának, mint amilyen én is vagyok, ott van a helye, ahol a fegyver csörög, ágyú dörög, és a csatazaj remegteti a földet. Katonának keresni kell a halált, nem pedig otthon bevárni. Ezért hagyom én el a fenyővári kastélyt, amelyet különben megerősítettem, hogy akármilyen incifinci ellenség nem tud bejutni falain. Még egyszer meghajolt, és kisietett a szobából. A kardja végig csörömpölt a folyosó kocka kövein, és ez a kardcsörgés, mintha egyszerre megtöltötte volna az egész házat. Fegyver csörgött mindenfelé, és harci lárma hallatszott be a nyitott ablakon. Odakünn langyos májusi nap volt, és a zöld hegyek legszebb ruhájukat vették fel. Mintha még a vág is jobban fény lett volna odalenn a völgyben, mint máskor. Az ablakpárkányon fehér violák nyíltak, és enyhe illatuk beáradt a szobába. A cserepek közé most egy kis vörös hátú katica bogárka koppant. Flóra szórakozottan vette a kezébe az istenke bogarát. Az nagyon jól érezhette magát a leány tenyér puha sejmén, mert lassan mászni kezdett a tenyerén fölfelé. Odalem pedig növekedett a lárma, a fegyvercsörgés. Karolina néni a fülére tapasztotta a kezét. Istenem, csak ez a sok követválasztás ne volna, sóhajtotta. Nem követválasztás van, néni, felelt Flóra halkan. Voronkai kapitány elviszi a tótokat honvédnek. Meg lehet, hogy egy se kerül közülük haza, elesnek a csatamezőn. Hát akkor miért örülnek úgy a bolondok, hogy csak nem kibújnak a bőrükből? Mert, ha meghalnak is, a hazáért halnak meg, néni. Karolina néni értelmetlenül csóválta a fejét, és csak annyit tudott mondani. Sohasem hittem volna, hogy ilyen veszedelmes ember ez a Voronkai. A tótok pedig gyülekeztek oda lenn a kastély alatt. Nem várták, hogy fegyvert, piros sapkát kapnak most, mint a gyakorlatokkor szokás. Hoztak fegyvert magukkal. Kiegyenesített kaszát, villát. Ott zajongtak, zsivongtak, mint egy méhraj. Mindig jöttek, mindig többen lettek. Istenem, honnan jön ez a sok tót? Sóhajtott fel Karolina néni. Voronkai kapitány ott járt kelt közöttük parancsokat osztogatva. A katica bogár régen elröpült az ajnáskői Flóra tenyeréről, elröpült arra valamerre, amerre a tótok voltak készülőben, a nap már vág kellős közepén ragyogott, a kis falvakban pedig harangoztak. A zsivongás, zajgás lassan szűnő félben volt odalenn. A tótok kettős rendbe sorakoztak. Voronkai kapitány pedig felült a lovára. A hadikürt most recsegni kezdett, és egy hórihorgas fiatal legény kivontotta az eddig összecsavart lobogót. A hegyek között kószáló szélnyomban belekapott a háromszínű lobogóba, és a hadsereg, amikor meglátta a zászlót, egyszerre, mint egy ember, énekelni kezdte az akkor divatos dalt. Kossuth Lajos azt üzente. Zúgott a dal, és a tótok vígan mentek lefelé a hegyoldalban. Voronkai uramnak a kardján ragyogott a napsugár, hókalva tempósan emelgette a lábát, és vidám boldogság ragyogott le minden arcról. Mintha követválasztásra mennének, mondta Karolina néni. Ajnáskői Flóra pedig nézte a hegyoldalból lefelé haladó csapatot. Mentek, mentek, és maga sem tudta miért, egyszerre könnyek homályosították el tekintetét. A forró cseppek végig peregtek arcán. Most már a völgyből hangzott a sereg dala. A szél elkapta egyes foszlányait, mintha el akarná tenni emlékbe. Elmentek mind.